mai istentiszteletünk megáldása jöjjön az élő Istentől, aki nem csak teremtette, hanem gondviselő szeretetével mind a mai napig igazgatja ezt a világot. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és Jézus Krisztustól, ami megváltónktól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai istentiszteleten. Kezdésképpen énekeljünk egy énekverset fennállva, így is kimutatva Isten iránti tiszteletünket és hódolatunkat. A 119. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Helyünket. Folytassuk Isten magasztalását, a 276. dicséretet keressük ki, és az első 5 versével énekeljük el. Hallgassuk Isten igéjének felolvasását.
Pál apostol második korintusi levelének 12. fejezetének első 10 verse. Ha dicsekednem kell, bár az nem használ nekem, rátérek a látomásokra és az Úr kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, hogy testben vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én erőtlenségeimmel nem. Még ha dicsekedni akarnék, akkor sem lennék esztelen, mert az igazságot mondanám, de megtartóztatom magam, nehogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenségi által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, a Jézus Krisztus által örömteli szívvel jöttünk ma ide. Gyönyörű napsütésben jöhettünk. Áldjuk ezért a te nevedet, és köszönjük, hogy a te házadban lehetünk. Köszönjük, hogy te itt hívsz és vársz bennünket. Köszönjük, hogy bár talán nehéz hét áll mögöttünk, mégis tudhatjuk, hogy itt ma veled találkozhatunk. A te igédben, a te jelenlétedben oda telepedhetünk a te lábaidhoz, és várhatjuk, hogy nekünk mit akarsz mondani személyesen. Olyan jó az, hogy személyesen meg tudsz bennünket szólítani, foglalkozol a mi parányi életünkkel, és sok-sok minden dolgunkat ismered, jó és rossz dolgainkat egyaránt. Köszönjük, hogy ezeket mind elé tárhatjuk, örömeinket, bánatainkat. Köszönjük az elmúlt hét örömeit, és köszönjük, hogy a nehézségekben is megtartottál. Áldunk és magasztalunk azért, Urunk, hogy most azért hívtál ide, hogy újra taníts bennünket azokról a dolgokról, amelyek talán nehezek az életünkben, de mégis te adsz ezekhez is erőt. Kérünk, Urunk, hogy így légy közöttünk, te légy az ige hirdetőivel, hallgatójával egyaránt, és segíts, hogy ne úgy menjünk el, ahogyan ide jöttünk, hanem valóban megtölthessük a mi szívünket, lelkünket, hogy azt majd tovább vihessük a következő hétre. Amen.
A bűnbocsánat hirdetés igéit szintén a korintusi második levél 5. fejezetéből olvasom. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Készüljünk az igehirdetés meghallgatására, az 512. dicséret 2. versét énekeljük el. Isten igéjét olvasom a már hallott igeszakaszból, a 2. korintusi levél 12. fejezetéből a 9. verset. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy nagyon személyes és nagyon belsőséges vallomás ez itt Pál apostoltól. És bár bizonyára a kiemelt igevers nem ismeretlen előttünk, mégis fontos az, hogy a kiemelt igerészt is az egész hallott, hosszabb igeszakasz fényében értelmezzük. Mert akkor értjük meg igazán azt az üzenetet, amit itt Pál át akar adni az Isten keresők számára. Ha megfigyeljük a beszámolóját az apostolnak, azt láthatjuk, hogy a két végpont jelenik meg. És mondhatom nyugodtan azt, hogy bizonyos szempontból ez az ember életének is örökös két végpontja. Mennyei magasságok és pokoli mélységek. Ezen rövid beszámoló alatt bejárjuk ezt az utat Pál apostollal, úgy, hogy az ő személyes élet példája az, amit megelevenedik előttünk. Mennyei magasságok. Külön igehirdetést megérne mindaz, amiről Pál beszél a bizonyságtétele elején. De most nem erről van szó. Nem ez a legfontosabb, amit üzenetként át szeretnék adni. Mégis érdekes azt meglátni, hogy annyira szerény és annyira alázatos az apostol, hogy amikor olyan dolgokat említ, amivel dicsekedhetne, hogy na lám, testvéreim, nekem ez is megadatott, akkor elkezd saját magáról is egyes szám harmadik személyben beszélni, hogy még véletlenül se ő legyen az, aki kiviláglik ebből, beszámolója ezen részéből is, hanem az, akire mutatni akar. Pál apostol különös Isten élményről számol be, de aztán nagyon éles a kontraszt és a váltás. És az Isten élmények után egy nagyon komoly, mondhatjuk nyugodtan, számára a pokoli mélységekkel járó megpróbáltatásra tér át inkább. És ez itt már rögtön érdekessé teszi ezt a lelki hullámvasutazást, kedves testvérek. Általában az ilyen helyzetekre azt mondja az ember, hát ez van, ez az élet. Egyszer fenn, egyszer lenn. Igaz, hányszor vagyunk úgy, hogy többet nem nagyon tudunk mondani, meghallgatva valakinek a nehézségeit, meghallgatva valakinek egy beszámolóját, ahol éppenséggel, akár pont nagyon magasról, hirtelen, nagyon mélyre zuhant. Ami azonban érdekessé teszi ezt az elénk tárt képet az apostoltól, az az apostolnak a nagyon furcsa választása. Az apostol furcsa választása, hiszen azt mondja, hogy ha Ezen kettő közül valamivel dicsekednie kell, vagy kellene. Ha e két állapot közül valamit igazán fontosnak tart, akkor azt mondja, hogy ő inkább a mélységeivel dicsekszik. A megpróbáltatásaival, a nehézségeivel. Legszívesebben hát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Igen, jól halljuk, az apostol inkább az erőtlenségeivel példálózik. Azaz a nehéz helyzetével, a gyötrődéseivel, a fájdalmaival, a próbás szituációkkal. De hát miért? Ellent mond ez minden épp eszű emberi logikának. Hát ki az a bolond ember, aki, ha választhat inkább, a megpróbáltatásokat, a mélységeket választja. Azt gondolom, hogy pont innentől kezd igazán érdekessé válni ez az egész igerész és ez az egész igehirdetés. Testvérek, nagyon egyszerűen két lehetőség állít fönt. Bocsánat a kifejezésért, vagy egy mazoista őrült ez a pálapostól, akire nem szabad figyelni, mert totálisan életidegen és életellenes az, amiről beszél, és ki az, aki követni akarja őt ebben, ez az egyik lehetőségünk. A másik pedig az, hogy végig figyelünk arra, amit mond, mert lehet, hogy ő tud már, és a márt nagyon szeretném hangsúlyozni. Lehet, hogy ő tud már valamit, valahova eljutott már az életében, egy olyan titokra, egy olyan igazságra, ami mindannyiunk számára nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valóban teljes és valóban értelmes életet éljünk. Vagy ne figyeljünk rá, és arra, ami elhangzik, vagy kapaszkodjunk meg nagyon, és figyeljünk. Nagy titok az, ami itt előttünk áll. A mai igehirdetés fő kérdése az, hogy vajon te mit kezdesz a nehézségeiddel és a mélységeiddel? Vajon mit kezdünk a magunk hasonló élethelyzeteiben? Pál sejtett itt valami különös töbletet azáltal, amit mond, és ezt próbáljuk meg a mai napon egy kicsit közelebb hozni, egy kicsit megérteni. Mit kezdünk a magunk nehézségeivel? Nézzük először az általános emberi megoldásokat, vagy megoldást erre nézve. És de jó, hogy Pál apostol is mer őszinte lenni, de jó, hogy Pál apostol is mer nagyon emberi lenni, amikor feltárja azt, ami a szívébe van, hogy először, elsőre, hát hogy más, hogy mint én is emberként reagáltam arra a nehézségre, arra az iszonyatos próbatételre, ami az egész életemet végig kísérte. Először teljesen emberi módon reagált ő is. Szabadulni akart tőle. Csak egy rövid kitérő, hogy mi lehetett ez. Sok elmélet létezik. Ismerjük is ezeket bizonyára. Talán egy epilepsziás betegség, ami végig kísérte az ő egész szolgálatát. Nem olyan régen olvastam egy tanulmányt ezzel a titokkal kapcsolatban, vajon mi lehetett az, és van egy új elmélet is, miszerint, és erre az ige más hivatkozásai elég komoly súlyt is adnak ennek az elméletnek. Előfordulhat, hogy Pál apostolt egy nagyon komoly és nagyon kemény migrénes betegség gyötörte, egy szembetegségből adódóan. Sok helyütt ír arról, hogy nézzétek, mekkora betűvel írok, vagy pedig azt mondja a Galata belieknek, hogy a szemeteket is kiváltátok volna értem, és nekem adtátok volna. Előfordulhat, hogy Pál apostolnak volt egy komoly szembetegsége, és tudjuk jól, hogy abból sokszor egyenesen következik az, hogy komoly betegség következik fejfájás, migrén formájában is. De teljesen mindegy talán, hogy mi is volt ez. egy életen át végigkísérte, egy életen át megnyomorította, megnehezítette a mindennapjait, a szolgálatait, így járt keresztbe Kasul, Kis-Ázsiában, átjöve Európába, 100 meg 100 kilométereket gyalogolva Isten ügyéért, az evangélium hirdetéséért, és bizony sokszor földre vetette és kiütötte ez a betegség őt. Szabadulni akart tőle, hát nem teljesen jogos emberi igény. Meg is magyarázhatta bizonyára Istennek imádságaiban. Hát mennyivel jobban tudnám végezni a szolgálatomat, Uram, ha megszabadítanál ettől, a tehertől és nehézségtől. Szabadulni akar tőle. És itt meg is érkezünk talán saját magunkhoz, kedves testvérek. Érezzük, hogy itt már nem pusztán az apostolról szóló beszámoló az, ami hangzik. Nem arról beszélgetünk, hogy egykor valamikor ott Pál apostolnak milyen nehézségei voltak, és ahhoz hogy állt hozzá. Nagyon is emberi az, amit itt látunk. Megérkeztünk saját magunkhoz, hozzád meg hozzám, hisz ki az, aki egy nagy nehézségben, próbatételben van benne, akinek nem ez az első gondolata, hogy szabadulni akarok belőle. Egy nagy csalódás, veszteség, az élet kegyetlen helyzetei, akár hirtelen egyik pillanatról a másikra, a magasságból, a mélységbe jutva, ki az, aki nem először ezt gondolja? Szabadulni ebből, szabadíts meg ebből, Istenem! Azt gondolom, hogy nem ismeretlen ez az életérzés egyetlen egy generáció tagja számára sem, aki most itt ül ebben a templomban. Mi is szabadulni akarunk. Rögtön és azonnal, mert nem jó nekem ez így, mert én tudom, hogy mi a jó nekem igazán, és az ember sokszor kapálózik, kapkod, nyomul, ahelyett, hogy na de ne siessünk ennyire előre. Hadd említsek inkább egy személyes példát, egy egyszerű, talán banálisnak is tűnhet ez a sztori, amit szeretnék most itt elmondani, de jól megvilágít valami nagyon fontosat ennek az igének az igazságára vonatkozóan. Még balatonszárszói lelkészként esett meg velem, hogy egyik nap söprögettem az udvaron, igyekeztem rendbe tartani a parókia területét, és a lelkészlakás és a garázs közötti területen söprögetek, amikor egyszer csak a seprű, ahogy dolgozik és teszi a maga dolgát, az egyik sarokból két madár fiókát hoz elő a határozott mozdulattal, ahogy sepertem. Aztán, ahogy megnéztem a helyet, ahonnan érkeztek ezek a fiókák, láttam, hogy még van kettő. Na hát rögtön cselekedni kezdtem. Ezeket a fiókákat meg kell menteni, mert nagy bajba vannak bizonyára. Nem normális dolog az, hogy madárfiókák a földön egy sarokba megbújva, remegve vannak. Meg kell őket menteni. És egyből elindult a folyamat, rögtön fészket csináltunk nekik, behoztuk őket a lakásba, egy dobozba, mi majd segítünk rajtuk, és jól megmentjük őket. Aztán az első felbuzdulás után eszünkbe jutott, hogy na jó, de ezt hogyan tegyük szakszerűen. És de jó, hogy van egy ész a csapatban, a feleségem azt mondta, hogy nézzük meg az interneten, mit ír ilyen helyzetben azok, akik hozzáértőek ehhez a témához. És hát a Madártani Intézet honlapjára keveredtünk el, ahol a madármentés címszó alatt sok mindenről lehetett olvasni, és hogy nem az első oldal, ami megnyílik, egy nagy fénykép van kezdésképpen, pontosan egy olyan kis madárfiókáról, valamilyen rigó fajta volt, amelyikkel minket is összehozott a sors, és még semmit nem írnak tudományos irányból, de egy hatalmas felkiáltójel a kép alatt, ne mentse meg őket. És utána szépen leírják, hogy ez a rigó fajta, amelyikkel mi is összeakadtunk, teljesen természetes folyamaton megy ilyenkor át. Az édesanyjú kiteszi őket a fészekből, egy idő után már szűkös a hely, elrejti őket, és valóban egy elrejtett félreeső helyen voltak, elrejti őket pár napig, még így táplálja, míg elég erősek nem lesznek ahhoz, hogy már maguktól elrepülhessenek. Ne mentse meg őket. Mi meg ott álltunk teljesen letaglózva, hogy hoppá, rosszat tettünk velük. Nem ez volt a jó. De mondjátok meg nekem, amiért említem ezt a példát, remélem egyértelmű, nagyon jól érti mindenki, nem ez volt a logikus gondolat elsőre? Bajba vannak, meg kell őket menteni. Hát nem mindig van ez így az életben. És azért is említem ezt a példát, mindig eszembe jutnak ezek a nyomorult kis madárfiókák akkor, amikor próbálom a magam önmegmentő kísérleteit megvalósítani. Vagy elég nagy kísértést érzek arra, hogy most önmagamat megmentsem bizonyos élethelyzetekből. Mert ilyenek vagyunk alapból, és nem csoda, hogy nehéz nekünk értelmezni, pláne elfogadni azt, amit Pál apostol mond, hogy néha nem ez a megoldás, testvérek. Néha nem az a megoldás, hogy az Isten is a segítségünkre siet, és kiment abból, amire úgy gondoljuk, hogy nekünk szabadulnunk kell belőle. Pál apostol arról beszél, van valaki, aki sokkal jobban tudja még nálad is, hogy mi az, ami igazán használ neked az adott élethelyzetedben. Hogy mire is van leginkább szükséged, és lehet éppen a mélységekre, éppen a próbatételekre, éppen a megpróbáltatásokra, ha akár komoly mélységeket is jelent az. És ezzel meg is érkezünk, testvérek, az Isten megoldási javaslatához. Elég neked az én kegyelmem. És hogy mennyi mindenre elég, majd arról szeretnék még egy kicsit beszélni. De hadd említsek egy másik történetet, ami elgondolkodtathat bennünket, hogy vajon nem sokszor így vagyunk-e mi is, nem is tudjuk igazából, mennyi mindenre elég ez a kegyelem. Egy történetet olvastam egy emberről, aki egy jegyet foglalt egy Atlanti óceánon végig menő hajóra, egy hajóútra, csak annyi pénze volt, hogy épp a jegyet meg tudja venni, ezen kívül egy kis saját elemózsiát vitt magával az egyhetes útra. Az utazás első néhány napján még ízletes és finom volt az, amivel táplálkozott. De aztán telt az idő, és fogyott a muníció. Mindig nagyon megéhezett, amikor nézte és látta, hogy a pincérek micsoda ételkölteményeket visznek a tálcákon a vendégek számára. Aztán eljutott egy olyan pontra az elbeszélés szerint, hogy odament az egyikhez, és azt mondta, bármit megteszek, felmosom a hajópadlót, takarítok, mosogatok, csak adjatok nekem is valami értelmes és tápláló ételt. Mire ez az illető, akit megszólított, csak annyit kérdezett, remélem önnek van jegye a hajóra, igaz? Hát persze, hogy van. És maga nem tudja, hogy a jegy árába benne van a napi háromszori étkezés is. Sok ember van így, azt gondolom, aki nem tudja azt, hogy mi mindenre elég, az a bizonyos elég néked az én kegyelmem. Sokan vagyunk úgy, hogy fel sem fedezzük, fel sem merjük kutatni, hogy valóban tényleg mennyi mindenre elég a kegyelem. Szeretném befejezésképpen ezt a részét egy kicsit közelebb hozni és megvilágítani. Elég néked az én kegyelmem. Nagyon beszédes és nagyon sokat mondó itt az eredeti bibliai nyelv, és egyetlen szó, ez az elégnek lenni ige, Megnéztem a jelentés árnyalatokat, és nagyon beszédes üzenet kerekedett belőle. Amilyen rövid szó, olyan hosszú mondani valója van és lehet, és hiszem és remélem, hogy mindannyiunk számára. Négyféle jelentés árnyalat, amit ha behelyettesítünk a helyére, nagyon bátorító és erőt adó üzenetet kapunk. Az elégnek lenni ige a bibliai görög nyelven jelenti azt is, hogy valamit eltávolítani. Valamit eltávolítani. És ha így vesszük ebben az értelemben, mindent eltávolít az életünkből Isten kegyelme. Mindent el kell, hogy távolítson onnan. Ez persze azt is jelenti, hogy semmi olyan nem marad benne, amire ne lenne szükségünk. De minden olyat eltávolít az Isten kegyelme az életünkből, ami nem oda való. Hisz az elégnek lenni szó ezt is jelenti. Elég mindahhoz, amit el nem távolít, amitől meg nem szabadít, amit el nem vesz, ahhoz elég. De ami sok lenne, azt eltávolítja ez a kegyelem. Aztán, amikor halljuk itt ezt a szót, másodszor arra is gondoljunk, megsegít, mert ezt is jelenti. Megsegít téged az én kegyelmem. Lehet, hogy egyszer fent, testvérem, máskor pedig lent, nagyon mélyen, de az ige azt üzeni, hogy megsegít ez a kegyelem. Lehet, hogy egyszer mennyei magasságokban, aztán hirtelen pokoli mélységekben, próbatételek, fájdalmak között, de van valaki, aki megsegít ebben az ő kegyelmével. Micsoda bátorítás ez. Aztán van egy olyan jelentés árnyalat is, hogy kitart. Kitart az én kegyelmem. Kitart egész életeden át. Kitart megtartva nehéz élethelyzetekben, mélységek fölött, vagy éppenséggel azokban. És ki az, aki hitelesebben mondhatná ezt, mint éppen az, akinek a szájából halljuk ezt vallomásként Pál apostol. Ha ilyen szempontból elolvassuk az apostolok cselekedetét elejétől a végéig, megláthatjuk azt, hogy mennyire igaz és hiteles az, hogy az ő életében is kitartott végig ez a kegyelem. És végezetül még az is ott húzódik e szó mögött, használni valamire. Használ nekem, de használ engem is ez a kegyelem. Milyen nagy titok. Igen, engem is felhasználhat, még ebben a nyomorult helyzetben is, amiben sokszor vagyunk, ebben az örökös hullámvasutazásban, amiben sokszor vagyunk, felhasznál a kegyelem szolgálatra, bizonyságtételre, mások erősítésére. Egyszer fenn, egyszer len. Ez alól egyikünk élete sem lehet, és nem is lesz kivétel. De azon igenis változtathatunk, testvérek, hogy hogy állunk hozzá ehhez, a nagyon is valóságos emberi törvényszerűséghez. A mai ige egy más utat kínált talán neked. Éljünk ezzel, miközben úton vagyunk mindannyian, éljünk ezzel, számoljunk jobban Isten kegyelmével, amely elég. Hogy ahelyett, hogy folyton, vagy oly sokszor azt mondogatjuk, hogy elegem van, elmondhassuk azt Pál apostollal együtt, hogy mindig, minden élethelyzetben van elegem. Amen. Keressük ki az énekes könyvünkből a 265. dicséret, 3. versét ráfelelésképpen az igei üzenetre, ezt énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk, legyen bármi is, amit adsz, öröm vagy fájdalom, világosság vagy éppenséggel sötétség, hozzád vigyen közelebb, ezt kérjük. Segíts, hogy megláthassuk minden csalódásunkban, hogy te még mindig nagyon szeretsz. Minden sötétségben, hogy te még mindig ott világítasz és mész előttünk. Minden kényszerű tétlenségben, hogy te még mindig használni akarsz minket. Minden meghalásban, hogy te még mindig életet tudsz és akarsz adni nekünk és általunk. Amen. Rövid csendben mindenki egészen személyes gondolatait viheti az élő Isten elé imádságba. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk szeretettel a szövetség zenekar szolgálatát.